Milyen jellegű kockázatokat lát még, hiszen azt mondta, hogy vannak olyan lépései ennek a költségvetésnek, illetve annak a spórolási megoldásnak, amit a bajnai kormány választott, hogy ennek annak különösen kockázatosnak tűnő lépései. Milyen kockázatokra gondol?
Ugye itt azzal a helyzettel kell szembesülni, hogy a megtakarítási lehetőségek jelentős részét a bajnai kormány 2009 tavaszán, nyár elején kihasználta, pontosabban a gazdasági értelemben legkönnyebben megtakarítható elemeket már bevezette. Politikailag nyilván nem volt könnyű 13. havi nyugdíj maradékát elvenni, meg a 13. havi közalkalmazotti fizetést elvenni, de technikailag ez egy viszonylag egyszerű dolog, gyakorlatilag egy tolvonással megoldható, vagy az áfa is egy aláírással megoldható, hogy 20-25%-ra emelkedjék. Azok a változások, amelyek ahhoz kellenének, hogy a nagy állami rendszerek olcsóbban, takarékosabban, hatékonyabban működjenek, ahhoz ezeknek az alapvető szerkezeti átalakítására lenne szükség. Ez azonban nem megy egyik napról a másikra, ez több időbe is telik, ráadásul ugye ehhez egy elég erős felhatalmazás kell. És a bajnai kormánynak, tekintve az idő rövidségét, meg azt a deklarációját, hogy ő semmiképpen sem marad, tehát gyakorlatilag ez a néhány hónap az ő tevékenység ideje, nincs meg az a fajta lehetősége, hogy neki induljon ilyen átalakításnak, valószínűleg nem is lenne jó, hiszen az új kormány nyilván máshogy gondolná, még akkor is máshogy gondolná, hogyha netán valamikor ezt gondolta volna, de mindegy, de a lényeg az, hogy nincs már idő azoknak a lépéseknek a megtételére, amelyek időigényesek, munkaigényesek, energiaigényesek, és nagy odafigyelés igényesek, koncepciót igényelnek. Maradnak azok a lépések, amelyek azért arról meg vagyok győződve, hogy a közlekedésből, vagy a MÁV-ból 40 milliárd forintnál sokkal többet ki lehetne venni, és sokkal nagyobb megtakarításokat lehetne elérni. Csak valószínűleg az a baj, hogy nem néhány hét alatt, tehát nem úgy, hogy most akkor 2010 elejétől már nem indulnak bizonyos vonalak, már bezárunk bizonyos szárnyvonalakat. Minden közlekedési szakértő, akivel én beszéltem, egyetértett azzal, hogy persze ez megcsinálható. Valóban teljesen észszerűtlen vonatokat néhány emberrel, az is vasutas közleket, az is ingyen megy közlekedtetni. Tehát ez idő kell, ezt meg kell tervezni, és ráadásul az emberek mindent el tudnak fogadni, hogyha megértetik velük, és látják, hogy az nekik nem hátrányos. Tehát ha például párhuzamosan működtetnék a vasúti és a buszközlekedést, mondjuk csak egy néhány hónapig, ahol azt nagyon sok országban megteszik. Tehát az embereknek egyrészt előbb-utóbb egy ideig lenne lehetőségük választani, és rájönnének, hogy milyen kényelmes, hogyha fűtött buszokban, netán a házuk előtt, vagy a házuktól 50 méterre, és nem kint a város szélén a vasútállomáson kellene felszállni, látnák az új helyzet előnyeit, akkor valószínűleg semmiféle kifogást nem emelnének az ellen, hogy bezárnak bizonyos vasútvonalakat. Magyarországon viszont sajnos az történt, ennek pont az ellenkezője, hogy nem előbb lett meg az új, mint a régit becsukták volna, sokkal később, tehát ellátatlanul maradtak területek, vagy nem jól ellátottan maradtak területek, és azon, hogy a közlekedés, és különösen a buszközlekedés, de más, és a közlekedés borzasztó fontos az emberek, a vidéki emberek, a falusi emberek számára, hiszen az az egyetlen kapocs és a városhoz, ahova rendszeresen bejár intézni a dolgait, tehát nem szabad ezt kockáztatni. Tehát itt azt gondolom, hogy ez a 40 milliárd kockázatos, de hát ugyanúgy nem tudok sok újat mondani, az önkormányzatok által megtakarított 80-85-90 milliárd is kockázatos, hiszen ott is változatlan struktúrákban akarják ezt a pénzt megtakarítani. Hogy most egy példát mondjak arra, hogy átalakítás nélkül nem igazán megy. Minden adat azt mutatja, hogy a magyarországi önkormányzatok nem csak sokan vannak, hanem óriási képviselőtestületekkel dolgoznak, amelyek természetesen
túl sokba kerülnek, amelyek természetesen
mind díjazás fejében végzik, nagyon kevés kivételtől eltekintve ezt a tevékenységet. Igaz az, hogy lehetne nyugodtan fele akkora a képviselőtestület, vagy netán akár ekkora, de díjazás nélkül, hiszen ez egy társadalmi munka, hogyha úgy tetszik. Tehát ezt a lépést bevezetve már rögtön meg lehetne néhány 10 milliárdot takarítani, de ez ugye kétharmados lépés, vagy törvénykezés, tehát ezt nem lehet enélkül, vagy akár az egészségügyi oktatási feladatok áttekintése, csökkentése, átszervezése nélkül szintén nagyon-nagyon nehéz lesz megtakarítani azt a pénzt. Most elképzelhető, hogy a kormány úgy gondolkodott, és ez még nem is lenne olyan nagy tragédia, hogy hát ha a fele bejön, még az is jó, ez egy ilyen alkú folyamat, bár mondjuk már ezt úgysem ő fogja teljes mértékben levezényelni, csak az elejét. És tulajdonképpen a tartalékok még mindig egy részén, ennek egy részére fedezetet nyújtanak. Úgyhogy nem lehet tudni, mert ugye azért ezt eléggé megcsappant a tartalék a vita hevében, a parlamenti vita folyamán, de azért még mindig vannak tartalékok, amelyek esetleg az ebből a származó kieséseket, illetve megtakarítás kiesést pótolni tudják.
Ha már egyszer itt a tömegközlekedésnek a reformját, vagy az átalakítását említette, ez ugye nem szorosan véve közgazdasági kérdés, de talán tudja rá a választ, vagy tud rá esetleg egyfajta választ adni. Mi lehet az oka annak, hogy ahogyan a tömegközlekedésnek az átalakítása, a reformja, az gyakorlatilag nem, hogy csak nem évek, hanem esetleg évtizedek óta késik, hiszen nagyon sokat beszélünk róla, nagyon sokat és sokszor beszélünk róla, hiszen a vonalbezárások ugye nagyon hosszú évek óta napirenden vannak, mégsem sikerült igazából véghez vinni ezt a reformot, ugyanúgy a különböző államháztartási ágakban sem sikerült végigvinni még egyszer sem a reformot. Mi lehet ennek a legfontosabb oka ön szerint?
Pontosan, amikor a kérdés elejét hallottam, akkor rögtön hozzá akartam tenni, hogy ez nem csak a közlekedésre jellemző, hanem ugyanúgy elmondhatjuk bármelyik nagy állami ágazatra is. Azt gondolom, hogy egyértelműen az átpolitizálódás az, ami itt problémát jelent. Minden átalakítás valamilyen mértékben érdeksérelemmel jár valakinek. Tehát olyan átalakítás, amiben mindenki jól jár, nem lehetséges. Az lehetséges, hogy a többség jár jól, vagy tehát több ember jár jól, és jobban, mint amennyi nem jár jól. Magyarországon ugye voltak kísérletek, ugye tudjuk az egészségügyi reform, amely fiaskóval zárult. Senki sem vette igazából a bátorságot, nem tudott megküzdeni a lobby erőkkel abban, hogy olyan reformot indítson el, amelyet aztán végig is tud csinálni. Ugye tudjuk, volt egy reform, de az viszont nem jól előkészített, nem jól kommunikált, és alapjában véve nem jó koncepción alapult, most én ezt nem szakmailag értem, mert ehhez nem szeretnék hozzászólni, hanem a különböző szakpolitikai csoportokkal, tehát orvosokkal, gyógyszerészekkel, tehát azokkal az emberekkel, akik ezeket a rendszereket működtetik. Nem tudták megértetni, nem volt velük szemmel jó a kommunikáció, nem hallgattak rájuk, és ennek következtében egy olyan ellenséges közegbe kerültek, amiből nem lehet jól kikerülni. Ez egy nagyon egyszerű, azt gondolom, pszichológiai belátható, ez nem kell nagyon nagy előképzettség dolog volt. Semmilyen rendszert nem lehet úgy megváltoztatni, hogy a rendszer valamennyi szereplője ellenérdekelt legyen a végrehajtásban. De lehet ilyet csinálni, lehet velük konzultálni, lehetne talán kompromisszumot kötni, tehát sok mindent meg lehet. Én nem gondolom, hogy akár az orvoslobby, akár a közlekedés lobby, akár az energia lobby, tehát ezek a nagy ágazati lobbik, amelyek azért elég erősek, tehát itt nem textiliparról van szó, ahol szét lehet kelgetni 70 ezer embert néhány év alatt, és senki se szól egy szót semmit, nagyon erősen szervezett csoportokról van szó, én azt gondolom, hogy mindenkivel szót lehet érteni, és lehet olyan közösen, kölcsönösen kedvező megoldást találni, ami nekik is, meg végül is az államnak, meg az igénybevevőknek, tehát a lakosságnak is jó, csak ez nagyon babra munka, tehát ez nagyon sok türelmet igényel, hosszú-hosszú éveken keresztül zajlottak ilyen reformok más országokban.
Elég rossz ön szerint ahhoz a helyzet ma Magyarországon, a magyar költségvetésben, hogy egyfajta ilyen érdemi párbeszéddel kezdődjön, és akár a Bajnai kormány által választott úton, akár majd a következő kormány által választott úton, de elinduljanak az érdemi átalakítások?
Én azt gondolom, az érdemi átalakítás végül is nem a helyzet súlyosságán múlik. A helyzet súlyossága indokolhat, újabbán az áfát nem lehet hova emelni, de mondjuk valami újabb adók még sok adót be lehetne vezetni, tehát bármilyen olyan lépést, amely a költségvetés rövid távú egyensúlyát javítja. Gyakorlatilag ez történt 2006 nyarán, amikor a baj azért elég nagy volt, tehát nem volt ilyen óriási nagy baj, vagy nem volt ennyire látványos, mint 2008 őszén, mert akkor világválság volt. De azért ne felejtsük el, hogy 2006 nyarán nálunk egy kis mini magyar válság volt. Akkor erről nem esett olyan nagyon szó, de hát akkor legalább annyira fenyegettek bennünket a külföldi befektetők, mint 2008 őszén, hogy nem fogják tovább finanszírozni a magyar államháztartást, hogyha így folynak a dolgok tovább, mint ahogy eddig. Tehát akkor mi nagyon hasonló helyzetben voltunk, és akkor ez a rövid távú válasz éppen a bevételek növelésén, adóbevételek növelésén keresztül szólt, és bizonyos állami szolgáltatások megvágásán, nem átalakításán, tehát nem olyan átszervezésén, ami másfajta szolgáltatásnyújtást jelent, hanem egyszerűen csak mint a baltával levágjuk a valamelyik részét. módon, és a gyakorlatilag ez a 2009-es is valamennyire ilyen. Tehát azt gondolom, hogy a hosszú távú átalakítás, az egyes rendszerek hosszú távú átalakításának inkább egy belső kényszer, vagy a rendszerek nagyon rossz működését látva kellene elindulni, hiszen miközben nagyon sokat költünk ezekre az ágazatokra, ezek borzasztóan rosszul működnek. Tehát aki ezt át tudná alakítani okosan, akár csak egy kisebb rendszert, az azt gondolom, hogy nagyon nagy népszerűségi előnye jutna szert, tehát én csak remélni tudom, hogy ezt meg fogják lépni.
Elég lehet egy ilyen átalakításhoz, hogy már ennek a jelei jelentkezzenek mondjuk egy 4 éves ciklus, hiszen itt ugye nagyon sok baj van ezzel, nagyon sokszor az a probléma. Több szakértő is itt előtt az aréna adásaiban ezt elmondta már, hogy ugye nagyon sokszor kormányzati ciklusokhoz kötődnek a reformlépések, és mindig újabb és újabb reformok indulnak. Szóval elég lehet 4 év arra, hogy jelentkezzenek a pozitív hatásai egy ilyen átalakításnak?
Persze feltétlenül. 4 év az már éppen elég. A közlekedésben, tehát mondjuk ezt a részét, amiről most beszéltünk, a MÁV-ot szerintem 4 év alatt, legalábbis a szakemberek azt mondják, hogy rendbe lehetne hozni, és az egészségügyben is nagyon sok mindent már el lehetne érni. Egyébként ez a szárnyvonal bezárás, ez olyan szakállas történet, hogy én visszaemlékszem, én 70-74 között közlekedés szakra jártam az egyetemen, és a 4 év alatt folyamatosan a Csanádi féle, akkor ő volt a miniszter, közlekedéspolitikai koncepciót tanultuk, ami pont azon alapult, hogy a nem hatékony szárnyvonalakat be kell zárni. Tehát ezért nagyon régen szó van erről, ez nem valami nagyon új dolog. Tettek is már ilyet, mondom, csak gondosan megtervezve lehet, azt mondom, hogy 4 év alatt már nagyon sok mindent el lehet érni, látható eredményeket is.
Az ellenzék szerint legfeljebb a választásokig fog működni ez a költségvetés, addig tud működni. Ön szerint ez helytálló lehet az a megállapítás? Működőképes lehet 2010 egészére nézve a ma elfogadott költségvetés?
Hát szinte biztos, hogy nem így fog működni, hiszen az új kormány biztos, hogy változtatni fog rajta, hogy pontosan milyen értelemben azt nem lehet tudni. Ugye azt ígérik, hogy a vagyonadó, amiből 50 milliárdot tervez bevételként a költségvetés, vagy meg fogják szüntetni, vagy én inkább arra gondolok, hogy át fogják alakítani. Mert ezért azt megszüntetni szerintem nem lenne értelme, ha már egyszer idáig eljutottunk. Átalakítani egyébként valószínűleg lenne értelme. Mindazok az elképzelések, amelyek a vagyonadónak a valamilyen adóból való levonhatóságát célozták, az azt mondom, hogy nagyon racionális elveken alapultak. Ugye volt olyan elképzelés, hogy a személyi jövedelem adóból lehessen levonni, és akkor ezáltal jelentősen tudna fehéredni a gazdaság, hiszen az fizetne nagy adót, aki nem fizet személyi jövedelemadót, de van neki egy kacsalában forgó háza. Vagy volt egy másik elképzelés, hogy a helyi iparűzési adóból, ami hát ezért eléggé, hát, és végül is engedélyt kaptunk rá, de hát azért nem egy elegáns adó, nem, a kivezetéséről mindig szó van, meg lehetett volna ezt is csinálni. Tehát, hogyha ebben az értelemben valamennyire átalakítja a kormány, akkor azt gondolom, hogy az lehet, hogy helyes is lenne, minden esetre bevétel kieséssel járna.
Rövidesen folytatódik az aréna Palóc Imával, a Kopinter Kft. Vezérigazgatójával. Tartsanak továbbra is velünk.